Én mindenképpen ajánlanám, hogy a műemlék csarnokokat szedjük egy csokorba össze. Hát a nagy csarnok azt hiszem az egy olyan építmény, amit a legtöbb ember ismer, és hát azt hiszem nincs olyan Magyarországra vagy Budapestre érkező turista, legyen az második Erzsébet angol király.
De menetrend szerint oda vitték őket. Fokhajmát fogdosni, paprikát szagolgatni.
Ugye annak idején, bár az avatáskor közvetlen, a megnyitáskor nem volt ott, de közvetlen utána a Budapestre látogató Ferenc József császár és király, apostoli őfelség is természetesen meglátogatta a vásárcsarnokot, és hát minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden nem meg vagyok elégedve. Ugye ez valószínűleg itt is elhangzott. Elég az hozzá, hogy utána ő átsétált gyalog a kettes számú csarnokhoz, a Rákóczi térre. A korabeli leírások szerint ugye végig a Vámház körúton, a Kálvin téren és tovább ott a városrészben ott álltak az emberek, és hát nagyon örültek a császár látogatásának. Ugye hát ez majdnem fél évszázaddal 49 után volt, 1848-49 után volt, itt egy kicsit már más volt a császári házhoz való viszonya népnek, mint korábban, és megnézte azt is, és valóban ezek nagyon modern csarnokok voltak, és mi is nézzük meg, mert ugye egyrészt talán kívülről nem annyira érdekes, kívülről azt lehet mondani, hogy mindig egy kapta fára készült, ez alól talán a Hold utcai kivétel, elmegyünk a Hold utcába, észre se lehet venni.
Ez a legjellegzetesebb, hogy az embernek mondják, hogy ott a csarnok,
ugyanezt
egy házhomlokzatot látok mindkét oldalon.
Igen, ugyanezt
figyelheted. Csak a kapu nagyobb.
Így van, ugyanezt figyelheted meg egyébként esetleg, ha elmész a Klauzál térre. A Klauzál téren is egy ilyen házszerű homlokzata van a csarnoknak, és inkább a hátsó frontja az, ahonnan az áruszállítók szoktak megállni, az emlékeztet inkább egy ilyen vásárcsarnok homlokzatra. A Klauzál tér felől majdnem azt lehet mondani, hogy ha nem hívják fel a figyelmet, hogy itt csarnok van, akkor nem is lehet látni. Ma ezek a csarnokok, tehát egyrészt ugye turista attrakciók, másrészt pedig mai napig is, 100 év után is ellátják azt a feladatot, amiért annak idején létrehozták őket, vagyis ellátják a környék lakóit élelmiszerrel.
További részletek pedig Kis Levente marketing szakembertől, az interjút vele Gál Ildikó készítette.
A vásárcsarnokok ma ugyanazt az alapvető szerepüket töltik be, mint annak idején a 19. század végén, 20. század elején, amikor létrejöttek, de esetükben változott bármi is, azon felül, hogy csökkent a számuk legalábbis Budapesten.
Mint tudjuk, a 20. század elején a vásárcsarnokok többségében a hétköznapi bevásárlások egyetlen szintrei voltak. Napjaink ez annyira változott, hogy már nem az egyetlen szintelei a bevásárló központok megjelenésével. Természetesen azt elmondhatjuk, hogy sajnos csökkent a számuk, de mi, mint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága az üzemelésünk alatt lévő piacokon igyekszünk minél több mindent megtenni azért, hogy több vásárló jöjjön a piacokra. Az egyik ilyen különleges dolog esetleg, hogyha elmondhatom, 2005-ben elkezdtünk egy sorozatot, melyet mi országbemutatóknak hívunk, és amelynek a célja az volt, hogy a fővámtéri vásárcsarnok forgalmát próbáljuk megserkenteni. A célunk az, hogy különböző kiegészítő programokkal a vásárlóknak egy kis extra időtöltést és esetleg kedvet adjunk hozzá, hogy minél több időt töltsenek el a piacokon.
Tehát nem csak vásárlási, hanem program helyszín is lett például a nagy vásárcsarnok a Vámház körúton.
Van, ezek, amit említettem, ezek az országbemutatók 2005-ben kezdődtek el, és azóta már több mint 100 rendezvényen vagyunk túl, ez nem 100 különböző országot jelent, azt tudni kell, hogy a bemutatkozó országok évről évre visszatérnek hozzánk, úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség nekik, mi meg úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó reklám lehetőség nekünk, hogy a nagy csarnok, a Budapest központ éléskamrája megjelenik, és megpróbálunk közösen dolgozni. Az ország bemutatók többségében három részből állnak. Az egyik a gasztronómiai rész, azt kell tudni, hogy italkóstolókkal várják a kedves vendégeket, illetve többségében egy étterem jelenik meg, amely az adott ország specialitásaiból hoz kóstolót. A második része ezeknek a bemutatóknak a turizmus, többségében utazási irodák és különböző légitársaságok ajánlatai jelennek meg, különböző nagyobb hotelláncok képviseltetik magukat, tehát az adott országot meg fogják bemutatni, illetve hogyha bármi kérdésük lenne a vásároknak a turizmus területén, akkor próbálnak segíteni. A harmadik része pedig a bemutatóknak a kultúra. Van egy színpadunk, a különböző tánc műsorok, zenekarok lépnek fel, természetesen az adott ország imázsát, illetve az adott ország népviseletébe öltözve, és ők mutatnak be különböző zenei stílusokat az adott ország, illetve különböző táncokat. Rendkívül népszerűek, hétről hétre folyamatosan a vásárlók érdeklődnek, hogy mi lesz a következő heti program, milyen programok lesznek az elkövetkezendő egy hónapban.
Hát akkor én is érdeklődnék, mit lesznek a következő hetekben, hónapokban.
Most hétvégén Horvátország mutatkozik be, a következő hetekben, hónapokban pedig Görögország, Ciprus, Lengyelország, Szlovákia, illetve ami még újnak számít esetleg Olaszország és Spanyolország idén először fog bemutatkozni a nagycsarnokban, az ősszel pedig, aki újdonságnak számít, az pedig Erdély lesz, hát ugyancsak bemutatkozik majd a nagycsarnokban.
Változott egyébként az évtizedek alatt a vásárcsarnokok vásárló közönsége, illetve mekkora konkurenciát jelentenek a hiper, szupermarketek, bevásárló központok?
A vásárló közönség annyiban változott, hogy többségében az idősödő korosztály kezd a piacokra járni. Sajnos ez egy rossz berögződés, sajnos a fiatalokat nem nagyon viszik ki már a szülők a piacokra. Sajnos a belvárosba betelepülő hiper és szupermarketek nagyon erős konkurenciát jelentenek sajnos a piacaink számára.
Ezekkel a kulturális rendezvényekkel, programokkal vissza lehet csábítani a hipermarketek irányába a mozduló vásárló közönséget?
Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy igen. Természetesen erre utaló jelek vannak, nagyon sokan jelentkeznek. Külön hétvégenként, csütörtök, péntek, szombaton, amikor ezek a programok vannak, kifejezetten megnövekszik a nagycsarnoknak, a látogatóinak a száma. Gondolom, hogy ezeknek a programoknak tudható be. És úgy gondoljuk, hogy ha már a vásárcsarnokba kijönnek, és egy ilyen külön programot élveznek, akkor mindenképpen a bevásárlásukat is esetleg itt fogják eltölteni, és így akkor a piacon fognak vásárolni.
Ez itt a Barangoló, az Inforádióban, a stúdióban itt van Ifjú György, aki egy Szent György napi vásárt ajánl a Vasi Múzeum faluban. Én még nem hallottam a Vasi Múzeum faluról, szégyen?
Hát attól függ, hogy mit tekintünk szégyennek.
Hallottam skanzenről. A Múzeum falu az olyan, mint egy skanzen?
A Múzeum falu az lényegében a skanzennek felel meg, ugye. A szombathelyi az pedig egyik a legrégibb skanzenünknek, ez a Vasi Múzeum falu, 1973-ban kezdték el építeni, és azt hiszem napjainkra körülbelül ilyen 50 egységből álló múzeum falu szombathely, egy nagyon szép területén, ott van a csónakázó tó a közelben, ott van a fürdő, egy nagyon szép negyede Szombathelynek, és hát ugye Szent György napja, majdnem azt mondtam, hogy azért épp kell beszélni róla, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze, és ha már György vagyok, akkor miért ne éppen Szent György? Bár az az igazság, hogy a szegény szentemet, ugye, ha jól tudom, akkor a Vatikán detronizálta, amikor hát egy kicsit, ha nem is száműzte, de hát a szentségét megkérdőjelezte azoknak a szenteknek, akik hivatalosan nem éltek, hanem csak a legendájuk él. A pravoszlávoknál az mai napig Szent György az egyik legjelentősebb szent, ha elmész Szentendrére, vagy Pomázra, vagy akárhova, a pravoszláv templomokon sokszor, sok helyen kívül is ott van Szent Györgynek a sárkányos képe, és hát ezért szokták úgy mondani, vagy úgy ismertetni a turisták számára, hogy hát tudja valaki, hogy melyik az a szent, akit mindig az anyósával együtt ábrázolnak.
A Szent György?
A sárkánya.
A sárkánya.
Mindenesetre nagyon nagy kultusza volt a kora a középkortól, ugye a legenda szerint 303-ban Diokleciánus korában ölték meg az akkori keresztény üldözés idején, és ugye hát ő, mint a magasrangú római katonatiszt, a Libriai Szirenában élő sárkányt azt megölte, és ezzel megmentette a királylányt is, és mindenkit, akit egyébként áldozatul hordtak oda a sárkánynak. És ő egyébként a lovagok, van is egy ilyen, hogy Szent György lovagrend, ugye a lovaskatonák, fegyverkovácsok szentje, és a népi életben a Szent György nap pedig egy nagyon-nagyon jelentős nap. Egyébként már a rómaiak ünnepelték ezt a napot, ez volt a Palilia, egy pásztor ünnep, és ha belenézünk, vagy akár Bálint Sándor könyvét a kezünkbe veszük, akkor mai napig megmaradtak ezek a népi szokások, vagy népi hiedelmek. Ugye Szent György napján kihajtják a birkákat, ugye ezen a napon hajtották ki a legelőre az állatokat, hajtották föl a havasi levegő legelőre és az állatokat, és mindig volt valamilyen speciális népszokás, hogy mit tudom én, megfüstölték az állatot szalmatűzfüstjével, vagy tüzet raktak, és aztán áthajtották rajta a nyájat, hogy a boszorkányok rontását elkerüljék. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes napja a magyar néphitnek. Ugye volt, akik ilyenkor mentek harmatot szedni, ez szintén egy ilyen gonoszűző szokás volt, vagy például volt a szentgyörgynapi kilövés, amikor a legények kikiabálták, kilőtték a lányok és asszonyok hibáit, ez is ilyen párosító szokás volt. És a szentgyörgynapi vásár, az feltehetően éppen azért települ a Vasi Múzeumfaluba, hogy ezeket a népszokásokat is felelevenítse, és aki akár szombaton, akár vasárnap elkeveredik Szombathelyre, vagy tudatosan elmegy Szombathelyre, megéri, akkor egy nagyon gazdag programmal találkozhat. Lényegében biztos vagyok benne, hogy az egész napját nagyszerűen el tudja tölteni.
A műsor következő részében a Falk Miksa utca egyetlen fesztiváljáról szólunk.